Mai délelőttön egy új sorozatba kezdünk. Ez a sorozat 4 héten keresztül fog tartani. Rút könyvét fogjuk tanulmányozni. Az a célom ezzel a sorozattal, hogy illusztráljam azt, hogy a Bibliának bármely könyvét kezded el olvasni, nem tévedhetsz. Rút könyve nem a best of-ok közé tartozik a Bibliában, de bízom benne, hogy mire a sorozat végére érünk, addigra sokatoknak a kedvence lesz. Azt szeretném illusztrálni a következő 4 hétben, hogy minden különösebb vezettetés nélkül, minden különösebb előrelátó látás nélkül, hogyha a Bibliának bármely könyvét a kezünkbe veszük és elkezdjük olvasni, Isten kijelenti magát rajta keresztül. Így olvassuk Rút könyvének az egész első fejezetét. Ha időközben valaki elfárad, egészen nyugodtan üljön le. Így hangzik az élő Isten igéje Rút könyve első fejezetének az első versétől kezdve. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a júdeai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Moáb mezején lakjon. Vele volt a felesége és 2 fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, 2 fiának pedig Mahlón és Kiljon volt a neve. Efrátaiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moáb mezejére, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a 2 fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig. De meghaltak ők is, mind a ketten, Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt a 2 fia és a férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moáb mezeiről, mert meghallotta Moáb mezein, hogy ismét gondjaiba vette népét az Úr, és kenyeret adott neki. Elindult tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a 2 menye. Ahogy mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére, ezt mondta Naomi a 2 menyének. Menjetek, forduljatok vissza Kiki az anyja házába. Bánjon veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon majd férjének házában. Azután megcsókolta őket. Ők azonban hangos sírásra fakadtak, és azt mondták neki, bizony hazatérünk veled a te népedhez. De Naomi ezt felelte. Forduljatok vissza, leányaim! Miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim, az én sorsom túl keserves volna a számotokra, hiszen az Úr keze ért el engem. Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpá megcsókolta az anyósát. Rút azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Tér vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút azt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott temessenek el. Úgy bánjon velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta Naomi, hogy mindenáron vele akar menni, nem győzködte őt tovább. Együtt ketten mentek tehát tovább, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város felbojdult miattuk, és az asszonyok azt kérdezgették, csak ugyan Naomi ez? Ő azonban azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserítette sorsomat a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye, a moábi Rút is, Moáb mezejéről. Éppen az árpa-aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk neked a te igédért, a Bibliáért. És hálásak vagyunk neked, hogy bárhol nyitjuk is ki, veled fogunk találkozni. Kérünk, Urunk, jelensd ki magad ezen a mai délelőttön is. Amen. Foglaljunk helyet. Alap igazságokat fogok most mondani. Szeret minket az Úr. Ki az, aki egyetért ezzel? Okay. Az Úr igazságos. Ki az, aki egyetért ezzel? Az Úr bölcs Isten. Ki az, aki egyetért ezzel? Okay. Mit mondanál annak a kollégádnak, vagy a szomszédodnak, vagy a rokonodnak, aki még nem hiszi, hogy Jézus az Isten? Mit mondanál ezeknek az igazságoknak a fényében most, miután együtt vallást tettetek arról, hogy hiszitek ezeket az igazságokat? Mit mondanátok annak a kollégának, barátnak, ismerősnek, aki azt kérdezne, hogy igen, igazságos a te Istened? Akkor miért szenvedek gyógyíthatatlan betegségben? Hoppá! Vagy azt mondanád neki, hogy tudod, Jézus szeret téged. És mi lenne, hogyha azt mondaná ez az ismerős, hogy oké, akkor miért halt meg a gyermekem? Vagy azt mondanád, hogy Isten igazságos. És mi lenne, hogyha erre az lenne a válasz, hogy komolyan, akkor miért nem születhet nekem gyermekem? Komolyan, hogyha Isten szeret, ha Isten igazságos, hogyha Isten bölcs Isten, akkor miért éri anyagi csőd a családomat? Remélem, hogy lennének válaszaitok ezekre a kérdésekre. Mert bármennyire is kemények ezek a kérdések, bármennyire is úgy tűnik, hogy az elevenünkbe vágnak ezek a kérdések, és bármennyire is úgy tűnik időnként a kívülállók számára, hogy na most megfogtak bennünket, ezekre a kérdésekre van érvényes válasz. Hogy tudunk úgy bizonyságot tenni, hogy közben ne váljunk hiteltelenni? Ez lenne a mai igehirdetésnek a központi üzenete. És közben visszhangozzanak ezek a kérdések a fejetekben. Miért engedi meg Isten? Azt olvastuk, hogy abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak. A bírák bíráskodásának az idejéről egy egész könyvet tartalmaz a Bibliánk, meglepő módon az a neve, hogy a bírák könyve. Na, hogyha a Rút könyve nem bestseller a Biblia 66 könyve közül, akkor a bírák könyve garantáltan nem. Ez nem azt jelenti, hogy egyik vagy másik kevésbé fontosabb lenne, hanem hogy melyiket szeretjük úgy olvasni, melyiket vesszük szívesebben a kezünkbe. És úgy elképzelem, ahogy vadul mérlegeltek otthon, mielőtt csendességet kezdenétek tartani, hogy melyik könyvbe kezdjek. János evangéliuma, vagy a bírák? Efézusi levél, vagy a bírák? Lukács, vagy a bírák? és így a bírák fölemelkedik. Hát nem. Általában nem ez szokott történni. Ha olvastátok már a bírák könyvét, és elolvastátok elejétől a végéig, nem lennék meglepődve, hogyha abban a közös tapasztalatban osztoznánk, hogy ki ömlik a vér a bírák könyvéből, alig bírja megtartani a Biblia. Ebben az időben történik mindaz, amit Rút könyvében olvasunk. Ettől függetlenül melegen ajánlom a bírák könyvének az elolvasását, a következő egy hónapban, hogy értsétek a hátteret, hogy milyen korban történik mindaz, amiről olvasunk, a bírák könyve úgymond kötelező olvasmány. A bírák könyve azt a dilemmát dolgozza fel, hogy mi történik az Isten választott népével akkor, amikor engedelmeskedik Istennek, és mi történik akkor, amikor nem engedelmeskednek neki. Hát ettől annyira kemény, ettől annyira véres, mert Isten bemutatja kímélet nélkül, hogy mi történik akkor, amikor a nép engedelmeskedik, és mi történik akkor, amikor így olvassuk az összegzést. Mindenki azt tette, amit jónak látott. Amikor nem Isten megy elől, amikor nem Isten vezet, hanem mindenki azt teszi, amit jónak lát. Hát ezért villognak ebben a könyvben a kardok, ezért van benne számolatlan gyilkosság, mert ezek mind akkor történnek, amikor nem Isten kezében van az irányítás. A bírák könyvének az idejét tehát úgy foglalhatnánk össze, hogy ez a létbizonytalanságnak a kora Izrael életében. Ha olvassátok a bírák könyvét, valahogy az lesz a benyomás, hogy ezek a szerencsétlen emberek soha nem voltak biztonságban. Bármikor jöhetett egy másik nép, és lekaszabolhatta őket, bármikor elrabolhatták őket fogságba, bármikor megerőszakolhatták a feleségeiket, és így tovább. Egy alapvető létbizonytalanság. Rút könyve az események után íródik, amikor már király van Izraelben, amikor már vissza tudnak tekinteni egy szörnyű, létbizonytalan, sötét időszakra. Ez olyan, mintha úgy kezdődne egy könyv, és a korabeli olvasók fülének ez így is csenghetett, hogy tudjátok, amikor Rákosi Mátyás volt Magyarország tanácselnöke. És talán még vannak itt néhányak, akik a szüleik elmondásából emlékeznek arra, hogy milyen volt. Vagy a Kádár rendszerben történt az, hogy. Vagy a Ceaușescu érában történt, amikor, és a többi. Tehát a ti fejeitekben és szíveitekben is most megjelentek gondolatok, és talán nem is kell mondani, hogy pozitívak vagy negatívak, hanem negatívak. Erről az időszakról, amit Rákosinak, Kádárnak, vagy Ceaușescunak a nevével fémjelezhetünk. Szóval, egy olyan kor, amire nem szívesen emlékeznek vissza, a létbizonytalanság kora, király nélkül, iránymutatás nélkül, Isten nélkül. Ebben az időben éhínség tör ki Júda földjén. Elimelek pedig az egész családjával együtt migránssá válik. Jövevény, migráns. Kicsit oldjuk ezt a nagyon terhelt fogalmat manapság, jó? Éli, Elimelek, migráns az egész családjával együtt. Szerintetek, mivel magyarázta Elimelek, hogy jövevényként kell letelepednie Moáb földjén? Mivel magyarázhatta Elimelek, hogy eljöttem hozzátok élni, kedves moábiak, hogyha szintén a bírák könyvéből és az azt megelőző történetekből tudjuk, hogy Moáb Izrael számára az ős ellenség. Jó, tehát Moáb az nem olyan, mint most sok szíriai jövevény számára Németország. Moáb az nem az ígéret földje az izraeliek számára. Nem a jólétnek az ígérete. Moab az, akiről Izraelnek a történetei úgy szólnak, hogy Moab nem engedte át a földjén Izrael fiait, amikor azok Egyiptomból kivonultak. Moab az, aki a történések idején, valószínűleg néhány száz évvel ezelőtt leigázta Izraelt. Moab lányai voltak azok, akik Izrael fiait, amikor az ígéret földjére be akartak menni, amikor már karddal nem lehetett Izrael fiait eltántorítani a honfoglalástól, akkor Moab lányai lementek Izrael fiai közé, és behívták őket a sátraikba. Gondolhatjátok, hogy nem kávéztak Izrael fiai és Moab lányai ott a sátorban. Tehát Moab mindenféle szempontból negatívan csengett az izraeliek fülében. Elimelek mégis Moab földjére megy. Hogyha lefordítjuk a héber neveket, azonnal megértjük, hogy mekkora feszültség rejlett abban, hogy Elimelek és a családja éppen Moab mezeire költöznek. Ugyanis Elimeleknek így kellett bemutatkozni a Moab földjén. Üdvözletem, kedves moábiak, shalom, békesség nektek. A nevem azt jelenti, hogy az én Istenem a király. A kenyér házából érkeztem hozzátok, a feleségem pedig gyönyörűséges. Na, mi lehetett volna erre egy értelmes moábinak a reakciója? Akkor mit keresel itt? Ha a te Istened a király, a kenyér házából jössz, és van egy gyönyörű feleséged, akkor minek jössz ide közénk lakni? Az első, legőszintébb és legérvényesebb kérdés az ez lehetett. Ugye bizonyságtételről beszélünk. Hogy érezhette magát vajon Elimelek mindezeknek a tudatában? Én, akinek az Istene a király, sőt, hát úgy tudjuk, hogy az egyetlen Isten, arra kényszerülök, hogy elmenjek az ellenség földjére lakni, a nevem már eleve bizonyságot tesz az én Istenemről, és hogyan nézzek a moábiak szemébe úgy, hogy az én Istenem a király, Betlehemből, a kenyér házából jövök, de a kenyér házában nincs kenyér, mert az én Istenem, aki a király, nem ad nekünk kenyeret. Nem olyan jó perspektíva egy indulásnak az ős ellenségnek a birtokán. De a feleségem azért gyönyörűséges. Ezt jelenti Naomi. Az ókori keleten számon tartották, hogy ki hol lakik, nyilván, kinek a területi határai meddig érnek, ezzel párhuzamosan ugyanúgy számon tartották, hogy kinek az Istene mire képes. Az Isteneket ugyanúgy számon tartották, és a néppel együtt kezelték, mint a föld területi határait. Egy-egy háborúban nem csupán a népek harcoltak egymás ellen. Az emberek fejében ez úgy élt, hogy az isteneink megütköznek egymással. Ezért olvassuk majd később a Sámuel könyvében például, hogy amikor a filiszteusok megtudják, hogy az Isten ládája az izraeliek táborába érkezett, akkor nagy félelem vesz erőt rajtuk, mert azt mondják, hogy Isten jött a táborba. Amikor tehát megjelent valaki jövevényként, migránsként, azzal az igénnyel, hogy hadd lakjak itt közöttetek, mert a kenyérházában az én Istenem, aki a király, nem ad nekünk kenyeret, akkor ez azt jelentette, hogy jól szembe röhöghették azok, akiktől éppen a segítséget várta, és azt mondhatták neki, hogy hát akkor ez nem valami erős ez az Isten. Hát akkor ne haragudj már, Elimelek, de milyen Isten az a te Istened? A mi Istenünk Kemós, akinek a földjére jöttél lakni, majd ad itt neked búzát, bőséggel. Mert a mi Istenünk, a termékenységnek az Istene, képes arra. Milyen király a te Istened? Az igazság az, hogy kimondatlanul ma ugyanez a harc zajlik. Kinek az Istene erősebb? Kinek az Istene gondoskodik? Ezért, amikor neked szegezik ezt a kérdést, hogy miért halt meg az apám idő előtt, ha Isten jó? Miért halt meg a gyerekem, ha Isten igazságos? Miért kell nyomorognom, hogyha a te Istened bölcs? Akkor itt tulajdonképpen ugyanazok a kérdések záporoznak, mint amit a moábiak feltehettek volna Elimeleknek. Hát milyen Isten az a te Istened? Hát nem lett volna képes megmenteni a gyerekemet, hogy ne halljon meg? Hát miért nem gyógyítja meg a betegségemet, hogyha ő az Isten? Mert az emberek ma is ugyanúgy istenségeknek áldoznak, és istenségekben bíznak. Csak ezeket ma már nem mindenféle fura névvel illetjük, mint Baál, ami egyébként nem tesz mást, mint az, hogy az Úr. Ugyanolyan isteneknek áldoznak, mint az ókorban. Ma már nem azt mondjuk, hogy Afroditénak áldozok, hanem azt mondjuk, hogy a szépség istennőjének áldozok. Amikor látod az ilyen csontán lesoványodott lányokat, ahogy megállnak a tükör előtt, kilátszanak a bordáik, és nézegetik magukat, hogy te jó ég, még mindig milyen kövér vagyok, szerinted ez a lány nem áldoz? Nagyon is áldoz. Áldoz Afroditének az oltárán. Áldozza az egészségét. Amikor valaki azt mondja, hogy még hogyha egy kicsi pénzem lenne, még hogyha gyűjtenék ahhoz, ami eddig is van, akkor már végre jól érezném magam a bőrömben. Szerintetek ez az ember nem áldoz? Dehogy nem áldoz. Áldoz a mammonnak. Csak ma már nem úgy hívjuk, hogy mammon. Amikor valaki azt mondja, hogy nem elég jó a munkahelyem, nem gyarapszom elég jól, és elkezdi kikutatni az utakat, hogy hogyan tudna gyarapodni, az az ember nem áldoz. Dehogy nem. Démétér, a gabona istennője, bárki, mondhatjuk, a gyarapodás, a termékenység, Baál, Astóret, Astarté, ugyanaz az Isten 3000 éve. És amikor azt mondják, hogy nem tudná meggyógyítani, akkor az élő Isten szembeáll az egészségnek az Istenével. Amikor azt mondjuk, hogy nem tudna nekem egy kicsit több anyagi gyarapodást adni, akkor a mammon szembeáll az élő Istennel. Amikor azt mondjuk, hogy nem tudna nekem gyermeket adni, akkor azt mondjuk, hogy az élő Isten szembeáll a termékenységnek az Istenével. Ugyanaz a lemez 3000 éve. Úgyhogy a kérdés ma is igaz. De remélem, hogy soha nem így fog lecsapódni a fejetekben és a szívetekben, hogy kinek az Istene erősebb. Győzzön a jobbik. Mert egészen jól el lehet beszélgetni Istenekről és arról, hogy ki mire képes, amíg azt az apró lábjegyzetet hozzá nem teszed, hogy hát az én Istenem a názáreti Jézus Krisztus, és egyébként pedig az egyetlen Isten. Na, itt mindennek vége van. Általában itt szoktak a beszélgetések véget érni, hogy már mennem kell, ennyi az idő. Na, ezt hagyjuk, a vallás az magánügy. Na, ez már rád tartozik, ne akarj engem megtéríteni. Szó sincs róla. Csak egyszerűen, ahogy valaki azt képviseli, hogy ő az egészségének áldoz, vagy a pénznek, vagy a gyarapodásnak, mi ugyanúgy elmondjuk, hogy a mi Istenünk kicsoda és mire képes. És elmondjuk, hogy a názáreti Jézus Krisztus az egyetlen Isten, és nincsen más Isten rajta kívül. Hát ezért lehetett nehéz dolga Elimeleknek. Mert azt kellett mondania, hogy az én Istenem most éppen nem ad kenyeret. Az én Istenem most éppen úgy tűnhet, hogy nem gondoskodik. De akkor is ő az Isten. De akkor is ő az Isten. Mi sem illusztrálja számunkra jobban, hogy a népeket, a területi határokat és az isteneket egy gondolatként kezelték, mint hogy azt mondja Naomi Ruthnak, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Nem csak a népéhez, nem csak a földjére. Visszatér a népéhez és az isteneihez. Mert hogy ha már Elimeleknél tartunk, és annál, hogy hát hogy kellett neki a moábiak szemébe nézni, ezzel párhuzamosan elmondhatjuk azt is, hogy a család bizonságtétele milyen lehetett a kedves menyek szemében. Milyen Isten az, aki megöli először az apósomat? Milyen Isten az, aki aztán megöli a férjemet? Aztán meg a sógoromat is. Hát milyen Isten ez? Hát lenne kedvetek csatlakozni egy ilyen Istenhez? Akiről annyit tudnátok, hogy apósom eljött a kenyérházából. Az ő Istene, a király, akiről azt mondja, hogy mindenek feletti úr, nem tud nekik gabonát adni, eljön az ellenséghez, itt megöli őt az az Isten, aztán meg megöli a férjemet, meg a sógoromat is. Hát kösz, élő Isten, nem nagyon van kedvem innentől kezdve bízni benned. Érvényesek ezek? Megfordulhattak ezek a kérdések Ruth fejében, Orpá fejében? Szerintem biztosan. Miért mondom így, hogy megölte őket az Isten? Miért nem úgy mondtam, hogy megengedte Isten, hogy meghaljanak? Naominak a bizonyság tétele miatt fogalmazok ilyen élesen és keményen. Naomi bizonyságtétele ebben a fejezetben az, amire a leginkább oda kell figyelnünk. Valamit Naomi nagyon jól csinált, hogyha mindezek ellenére Ruth azt mondta, hogy ne unszolj engem, hogy elhagyjalak. Én téged akarlak követni. És mindezek után, amit elmondtam, hogy hangzik Ruthnak a ragaszkodása. Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Az az Isten, aki nem ad kenyeret, meg megöli a férfiakat. Miért választja Ruth ezt a népet és ezt az Istent? Azért, mert Naominak az életében láthatott valamit. Naomi élete hiteles volt Ruth szemében. Minden előzményekkel együtt. Naomi bizonyságtétele a fejezet végén négy szóban foglalható össze. Naomi, ő maga így jellemzi az ő Istenét. Na most képzeld el, hogyha legközelebb összefutsz egy kollégáddal a cégnél, vagy eljönnek a még nem hívő rokonok rokonlátogatóba egy nagy családi ünnepen, és úgy szóba kerül, hogy aztán milyen gyülekezetbe jársz te. És Isten megengedi, hogy egy jó beszélgetés alakuljon ki ebből. Na, a te Istened, akiről az elején azt mondtad, hogy igazságos, bölcs és szeret. Ezt a négy dolgot mondanál róla első körben? Az én Istenem megkeserített engem, kifosztott engem, megalázott engem, és bajba döntött. Hát szép. Gyönyörű összegzés. Ez az Isten. Elimeleknek az Istene, a király. A kenyérházának az Istene. Júda egyetlen Istene, az élő Isten, a mindenek fölött lévő, a mindenható Isten. Ilyen az, aki szeret, aki bölcs, és aki igazságos. Megkeserített, kifosztott, megalázott, bajba döntött. Na hát ezért az egyik szívem csücske Rút könyve. Így szerintem minél többet beszélek nektek, annál kérdésesebbé válik, hogy hány csücske lehet a szívemnek. Mert sok ilyen csücske van a szívemnek. Hát Rút az egyik. Azért hiteles Rút bizonságtétele, mert őszinte. És ezt nagyon szeretném aláhúzni. Az ókori Izraelben, Izrael teológiájában, ahogy Izrael ismerte az ő Istenét, minden Isten kezéből származott. Minden. Még a rossz is. Ez nem azt jelentette, hogy azt gondolták, hogy Isten néha direkt rosszat akar nekik. Nem. Hanem az, hogy Isten a mindenható Isten, az azt jelentette, hogy nincsen, ami az ő akarata nélkül történne. Istennek általában úgy mond, amikor próbáljuk az ő megfoghatatlan személyiségét megragadni, két akaratát különböztetjük meg. Az egyik a szándékos akarat, a másik pedig a megengedő akarat. Izraelnél ez egy volt. Az, hogy Isten tudtával történik, mert megengedi, vagy Isten szándékosan akarja, ez azon a tényen mit sem változtat, hogy mindaz, ami velem történik, az Isten tudtával történik. Azaz Isten kezéből jön. Hát ezért meri Naomi a bizonságtételében azt mondani, hogy ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának. Mert nagyon megkeserítette sorsomat a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Az Úr hozott vissza, csak éppen kifosztottan. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Egyrészről Naominak a kíméletlenül igaz és kemény bizonságtétele, hogy mit tesz vele az Úr. A másik részről Rútnak a megmagyarázhatatlan ragaszkodása ahhoz a nőhöz és ahhoz az Istenhez, akit ez a nő képvisel, az anyósa. Ez csak úgy lehetséges, hogy Naomi élete hiteles volt. Minden szempontból, mert az ő bizonságtétele őszinte volt. Hányszor vagytok úgy, hogy azért nem mertek beszélgetésbe elegyedni, vagy bizonságot tenni az istenetekről, mert úgy gondoljátok, hogy róla csak jót lehet mondani. Hányszor nem álltatok úgy neki beszélgetésnek, hogy most éppen nem érzed, hogy az Úr szeret, hogy igazságos lenne, vagy hogy bölcs lenne az életedben. Hányszor voltál már úgy, hogy úgy érezted, hogy hát mi azt mondjuk úgy hagyományosan, azt mondjuk itt a gyülekezetben, hogy Isten szeret engem. De egy percnyit nem érzek ebből, hogy szeretne. Hányszor voltál már úgy, hogy hagyományosan mi itt azt mondjuk a gyülekezetben, hogy Isten bölcs. A bölcs az ugye azt jelenti, hogy okosan, értelmesen teszi a dolgait. De hát mindaz, amit most itt magam körül látok, ez nem azt tükrözi a számomra, hogy Isten annyira bölcs lenne. Nekem inkább hebehúrgyának tűnik. Olyannak, aki nem gondolja végig a dolgokat. Olyannak, akiknek én nem számítok igazán. Vagy máskülönben az én Istenem, meg a Biblia Isten, ez két különböző személy. Rút története számomra az a felszabadító történet, ami azt mondja, hogy ne féljek bizonságot tenni az én Istenemről, még akkor sem, hogyha éppen nem tapasztalom őt olyannak, mint ami ennek az ige bemutatja. Hogy ne féljek bizonságot tenni a kemény időkben sem. Hogy ne féljek elmondani, hogy igen, az én Istenem megengedte, hogy 22 éve nyomorult cukorbetegségben szenvedjek. Hogy az én Istenem megengedi, hogy az életemnek egy idejében tolószékben üljek. Hogy az én Istenem megengedi, hogy csődbe jusson a családom. Hogy az én Istenem azt akarja, hogy ne szülessen gyerekem. De miért? Nem mindig van erre exakt válaszom. Nem tudom azt mondani, hogy azért vagyok cukorbeteg, mert Istennek ez az akarata vele, hogy. A hogy után nekem csak pont van. De egy valamit nagyon jól tudok, és bízom benne, hogy közös tapasztalatban osztozunk. Hogy az élő Isten, Elimelek, Isten az én királyom. Szeret, bölcs és igazságos. És amikor az életem vonalára tekintek, akkor én ezt az egy pontot látom ma 2017. júniusában. Az élő Isten meg végignézi az életemet, és azt mondja, hogy Pafkó Tomit, XY-t, aki te vagy, én ilyen gyönyörűségi akarom formálni az élete végére. És ahhoz, hogy belőle ez a személyiség, ez a jellem legyen, amit én szeretnék kihozni belőle, ezen a nyomorúságon keresztül kell mennie. Ez az, amit garantáltan mondhatunk minden egyes szenvedésről, minden egyes megválaszolatlan kérdésről. Az egyetlen dolog, amit 100%-os bizonyossággal tudunk mondani, hogy minden Istentől van. És hogy soha meg ne kérdőjeleződjön a szívedben ez a hármasság. Hogy Isten szeret, igazságos és bölcsen irányítja az életedet. Ezeken állunk. Ez a hitünk. Hogy a mindenható Isten, aki az egész életedet minden összefüggésében látja, nem vét hibát. Vannak az igében, így mondanám, hogy szent kételkedők. Két ilyen kedvencem van. Az egyik Gedeon, a másik pedig Ászáf. Ászáffal kezdem, ő nem annyira kemény. A 73. Zsoltárban, ez az ő Zsoltára, Ászáfnak az egyik izraeli fődicsőítés vezetőnek a Zsoltára, ezt mondja. Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. De akkor megtagadtam volna, Uram, fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Tehát az első szent kételkedőnk, Ászáf, aki azt mondja, hogy hát ezt nem hiszem el. Próbálom őszintén, hitben, igazságban élni az életemet, de körülnézek, és azt látom, hogy mindenkinek jobban megy a sora. Én meg itt belehalok az Isten követésbe. Hát mi az üzlet nekem ebben, Uram? És aztán elmegy az Isten szent helyére, és megérti. Mert Istentől kér válaszokat. Olvassátok el a 73. Zsoltárt, hogy mire jut Ászáf. És a másik, Gedeon. Bírák könyve, úgyhogy még egyel több ok, hogy elolvassátok a következő hónapban a Bírák könyvét. Na ezt figyeljétek. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiezer nemzetségéhez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott fel bennünket Egyiptom földjéről? Most meg eltaszított minket az Úr, és Midján kezébe adott. Mit látunk itt? Ugyanazt, mint amit Elimeleknek akartak a szájába adni. Halljuk a múlt nagy csodáit. Vagy, ha magunk felé fordítjuk, olvasod az Úr nagy csodáit. Tűzoszlop, felhőoszlop, angyal itt, angyal ott. Mindenki válogatott csodákat él át. Jézus oda megy hozzá, kelj föl és járj, nyílj meg, legyél újra látó, újjon el a süketséged, menj ki belőle. Megy, mint a karikacsapás. És mit látunk magunknál? Hát kb. Időnként ez az érzésünk, hogy kérlek, Uram. Tehát ezt ma úgy mondanánk, ezt a kérlek, Uramot, hogy ne röhögtess már. Te angyal, ne röhögtess már. Hát hol van ez az Isten? Hol van az atyák Istene? Neked pedig azt a kérdést fogják neked szegezni, hogy hol van a Biblia Istene? Hol van? Mi a te válaszod erre? Ászáf elmegy az Úr szent helyére, és ott válaszokra talál. Az Úr temploma, az Úr háza, az az élő Istennel való intim, bensőséges kapcsolatnak a helye. Gedeonnak hogy válaszol az Úr? Azt mondja, ja Gedeon, szeretnéd látni, hogy hol vannak ma a csodák? Hát akkor gyere, szabadítsd meg Izraelt a te kezeddel. Általad akarom megszabadítani Izraelt. Figyelitek, Gedeon mit hiányol? Azt mondja, az atyák Istenét, aki Egyiptomból jött fel. Aki Egyiptomból hozott fel bennünket. Kivel hozott fel bennünket Egyiptomból az Úr? Mózes által. Mózes mit mondott neki? Uram, nem, nem. Kevés beszédű vagyok, dadogós vagyok, válasz mást. Gedeon azt mondja, hogy hol van az az Isten, a Mózesnek az Istene. Erre azt mondja neki Isten, hogy gyere, szeretnék neked bemutatkozni, de nem csak kívülről fogod szemlélni a csodákat, hanem benne leszel a kellős közepében. Úgyhogy. Isten előtt, Naomi példájából kiindulva, egészen nyugodtan, őszintén átélhetjük a fájdalmunkat. Amikor úgy érzed, hogy Isten megkeserített, Isten kifosztott, Isten bajba döntött, Isten megalázott, akkor ezeket az érzéseket nem kell elnyomnod magadban. Nem kell lenyelned és meghalni ezektől az érzésektől, hogy hát, Nem ezt mondják, nem szabadna így beszélnem Istenről, de igen, mondd ki, csak ne hagyd, hogy emészen, hanem mit tanácsol az ige a szent kételkedők számára? Azt mondja, hogy menj el az Úr helyére, keresd az Úr szent helyét, beszélgess vele, kérdezd meg őt. Legyen benned szent elégedetlenség, hol vagy Uram? Hol van a csodáknak az Istene, a nagy szabadításoknak az Istene? Ha felmered tenni neki ezeket a kérdéseket, már elindulsz a megoldás felé, mert már kezdődik egy kapcsolat a kérdéseken keresztül. Záró gondolat. A bizonyságtétel nem attól lesz hiteles, hogy azt mondod, hogy a te Istened mindig csak jót tesz. Nem attól lesz hiteles, hogy a te Istenedről kialakul egy olyan kép, hogy ez az Isten, ez mindig annyira fantasztikus. Mert ebből az embereknek átjön az, hogy az életed nem ilyen. Vagy ismer más keresztényt, és azt fogja mondani, hogy de az nem ilyen. Ilyen tündi-bündi istenke. Nem. Az Isten, az élő Isten az az, aki átnézi az egész életedet, és azt mondja, hogy azért, hogy ez a fantasztikus új személyiség és jellem váljon belőled, mindazokon, amik történnek veled, át kell menned. Te pedig ne szégyelj azokról is bizonyságot tenni, ami nyomorúság az életedben. Azzal a kicsengéssel, hogy de egyébként tudom, hogy Jézus Krisztus, az én Istenem, szeret, és tökéletesen jót akar nekem minden körülményem ellenére. Amen. Adjunk hálát most Istennek, és egyenként hangosan jöjjünk Isten elé, akit Isten lelke indít, imádkozzunk.